megcseréljük az utolsó két előadásnak a sorrendjét, és most dr. Balázs Géza nyelvész fog előadást tartani a magyar nyelv rokonságáról, rokonságairól, vagy rokonságának lehetőségeiről.
Hölgyeim és uraim, jó napot kívánok, és köszöntöm az interneten bennünket néző kedves kollégáimat is, általában az onnan van, jó? Egy eléggé számomra, és talán önök számára is velem kapcsolatban furcsa témára kértek föl engem. Ez a téma a magyar nyelv rokonsága, illetve a magyar nyelv rokonságai, sőt, az első változatban az ment ki, hogy én a sumér magyar nyelv rokonságról fogok beszélni. Arról is lesz szó természetesen, de azért szeretném elmagyarázni azt, és felmentést kérni előre, hogy mi mindenről talán nem lesz szó. Elmagyarázni azt, hogy én nyelvész vagyok, magyar nyelvész, és a mai magyar nyelv kérdéseivel foglalkozom elsősorban. De mint nyelvész azért természetesen nyelvtörténeti kérdésekkel is találkozom, és különböző interkulturális, szociolingvisztikai kérdésekkel is kell, hogy foglalkozzam, hiszen a mai magyar nyelv és a mai nyelvek azok sokféle kapcsolatban állnak egymással, és sokféle változatuk is van. Ez az egyik. A másik az, hogy természetesen amikor a mai magyar nyelv szépségeiről kell beszélnem, akkor járom az országot, sok helyre meghívnak, és olyankor nagyon gyakran rákérdeznek a magyar nyelv rokonságára. Különösen azért, mert tengernyi a szakirodalma, ebből most csak keveset hoztam el, ott látható az asztalon néhány vaskos könyv, az úgynevezett alternatív rokonítási kísérleteknek, vagy egyéb rokonítási kísérleteknek. Különösen az elmúlt 15 évben jelent meg tengernyi szakirodalom ezzel kapcsolatban, és kérdezik a nyelvész véleményét erről. Persze a nyelvész ilyenkor két dolgot tehet, azt mondja, hogy mi közöm hozzá, nem foglalkozom vele. Teheti azt, hogy gúnyolódik, erre mindjárt hozok néhány példát, és teheti azt, amit én leginkább szoktam, hogy megpróbálja követni ezt az irodalmat is, majdnem szakirodalmat mondtam, hát ez kérdés, hogy szakirodalom vagy nem szakirodalom, megpróbálja ezt az irodalmat is követni, és abban a tudományos környezetben elhelyezni, amit ismer, amivel tisztában van. És akkor még egy mentegetőzés, természetesen én most itt nem fogom bebizonyítani azt, hogy a magyar nyelv az finnugor vagy nem finnugor. Tehát akik ezért jöttek ide, hogy most itt 100%-os választ fognak kapni, akkor kérem, már is programozzák át magukat, ne menjenek el semmiképp se, de programozzák át magukat. Hiszen, hogyha ilyen tiszta, egyszerű dolgokról lehetne beszélni, na persze a finnugor nyelvelmet az egy bizonyított nyelvelmélet, de nekem nem tisztem az, hogy most ezt pontosan ismertessem, igazából ezt akartam elmondani, de ha ilyen egyszerűen lehetne bizonyos dolgokról beszélni, főleg ilyen nagy kérdésekről, mint a magyar nyelv rokonsága 35 percben, akkor ez nem is tudom, mennyiben lenne tudományos probléma. Ugyanis sok száz éve foglalkoznak ezzel a kérdéssel, sokféle téma vetődött föl ezzel kapcsolatban, ezért amit most tőlem várhatnak, az elmúlt néhány évtizednek néhány gondolata, illetve a tudomány kommunikációja ezzel kapcsolatban. Tehát leginkább arról szeretnék szólni, hogy a tudomány hogyan kommunikál. Az én hozzáállásom a kérdéshez, és ezzel talán egy kicsit igyekszem újszerű lenni, az egész előadásban igyekszem az eddigi kommunikációt megújítani. Tehát az én hozzáállásom az, hogy nincs lezárt tudomány. És ezért nem szeretem azokat a kijelentéseket, hogy egyszer s mindenkorra be van bizonyítva, 100%-osan be van bizonyítva, és nincs tovább, és már csak részleteket kell kutatnunk, mert én úgy gondolom, hogy ez a természettudományokban sincs így, de egészen biztos vagyok abban, hogy a társadalomtudományokban, azon belül az általam is művelt nyelvtudományban egyáltalán nincs így. Az én kutatási területem egy folyton változó terület, ez a mai magyar nyelv, mint tudjuk, minden élő nyelv állandóan változik. Semmi nincs lezárva, nyelv elméletek, nyelvi felfogások, megközelítések jönnek és mennek, ráadásul ciklikusan az egyik elmegy, aztán majd 20 év múlva visszajön. Tehát körülbelül így is lehetne írni a nyelvtudomány történetét. Inkább ma erről beszélünk, jövőre majd arról, aztán majd megint erről fogunk beszélni. Tehát ez az én hozzáállásom, hogy nincs lezárt tudomány, nem szeretem az olyan kijelentéseket, hogy ez egyszer s mindenkorra bizonyítva van. Sajnos uralistáink és finnugristáink túlnyomó többsége szereti az ilyen megfogalmazást, úgyhogy nagyon sokszor lehet ezt olvasni, hogy A magyar nyelv rokonsága ki van kutatva és le van zárva. Ezzel a mondattal úgy gondolom, hogy rengeteg ellenséget és ellenérzést lehet gyűjteni. Én ezt a mondatot nem szoktam mondani, hanem ezt úgy szoktam finomítani, hogy jelenlegi tudásunk szerint a világ nyelvészeinek túlnyomó többségének a véleménye szerint, vagy a világ mérvadó nyelvészeinek véleménye szerint a magyar nyelv rokonsága megnyugtatóan van tisztázva. Én ezt így szoktam inkább fogalmazni, és ebben még nagyon sok minden belefér. A másik, hogy nem szoktam gúnyolódni, mint hát egyes kollégáim. Én nagyon tisztelem Zsirai Miklóst, híres finnugor nyelvészünket, azért tisztelem, mert nyelvművelő is volt úgy, mint én. És hát nagyon szép nyelvművelő írásai vannak, de amikor a nyelvműve, amikor a csodabogarakról ír, nyelvtörténeti csodabogarak és egyebekről, akkor ilyesfajta stílusban szól erről 43-ban, hogy alternatív egyéb elméletek kapcsán. Hogyan szoktak megszületni ezek az üdvözítő elméletek, általában isteni sugallatra? Az ember házi sapkát, sőt, ő így írja, az ember házi sipkát, tehát még jobban gúnyolódjunk, ugye? Az ember házi sipkát tesz a fejébe, papucsot húz, hátratől a karosszékbe, és várja a titok feszegető ihlet pillanatát. Ha megérkezik, már pedig meg kell érkeznie, menten föltárulnak az etimológia, és nyomában a történelmi múlt rejtelmei. Hát ez egy elég csúnya kis gúnyolódás, valljuk be őszintén. Folytatja ezt a stílust egyébként sok más szerző is, úgyhogy még egyet fogok idézni. Ez Hajdú Péter lesz, a nemrég elhunyt kiváló, egyébként kiváló uralista, aki ezt mondja, a Zsirai által megörökített csoda lények helyébe újak léptek. A szolíd típust a nyugállományú tanító képviseli, aki 3 évtized hangyaszorgalmú munkájával sok száz gépelt lap terjedelmű könyvet írt arról, hogyan képzeli el ő népünk kialakulásának menetét. Legtöbbjük monomániás és agresszív. Ilyen az Attila sírját kutató műkedvelő régész vagy az asztrológus nyelvész, aki a csillagképek állásából vezeti le szófejtéseit, és a polgári életben műszaki rajzoló. Igazukról, elhivatottságukról valamennyien meg vannak győződve, és természetesen arról is, hogy a szaktudomány művelői járnak helytelen úton. Így is lehet természetesen írni, én ezt nem nagyon tartom korrekt eljárásnak, hiszen ha valamit rögtön így kezdünk, akkor gúny tárgyává tesszük, ez jó retorikai megoldás, és abban a pillanatban magunk mellé állítjuk, ugye, akik persze nem vagyunk ilyen sipkát, házi sipkát hordozó emberek, meg nyugállományú tanítók, meg egyebek, akkor rögtön magunk mellé tudjuk állítani a kedves olvasóközönséget. A könyv, amelyből idéztem egyébként, az elmúlt évek vitáinak egyik összefoglalója, és ezért szívből ajánlom önöknek, én is érintve vagyok benne, azt majd mindjárt elmondom, Rédei Károly Őstörténetünk kérdései című könyv. A címlapon nincs rajta az alcím, ez már a harmadik kiadása, az első kettőn rajta volt, a nyelvészeti dilettantizmusról, ez az alcím ennek a könyvnek. Én is benne vagyok. Apróbetűs idézetként itt hátul, úgyhogy növelte hivatkozási indexemet. Én ugyanis 1996-ban ezért vállaltam ezt a mai előadást is, mert egyébként nem biztos, hogy nekem ebbe bele kéne magam ártanom. A könyv egyébként természetesen egy uráli finnugrista nyelvész tollából egy jó és logikus kritika mindarról, amit ma vagy majdnem mindarról, amit manapság összeírtak ebben a témában. Nekem is volt egyszer egy mondatom, amelyben valami olyasmit írtam, hogy ha a mai modern szociolingvisztika eszközeivel kezdenénk el egy kicsit megvizsgálni a honfoglalás előtti magyar nyelvállapotot, amelyet természetesen csak hipotetikusan tudunk megvizsgálni, akkor lehet, hogy meglepő eredményekre jutnánk, és itt a karaványnyelv lingua franca gondolatát hoztam be, amire professzor úr azt mondja, hogy hát az, hogy az elő- vagy ősmagyar keverék nyelv lett volna, ez butaság, illetve ezt nem írja le velem kapcsolatban, azt mondja, hogy én azért nem vagyok dilettáns, és nem támogatom a dilettáns nyelvészeket, különösen más munkáimban nem, de ez a mondat egy kicsit elhamarkodott volt, mert ez egy tiszta, egyértelmű nyelv volt, előnyelv volt, amiről itt szó van, nem pedig valamiféle keverék nyelv. Ezzel egyébként lassan át is térünk azokra a kérdésekre, amelyekről ma szólni szeretnék, úgy, mint a 90-es években a hivatalos uráli vagy finnugor nyelvelméletet feszegető kérdések sorát. Hát az első, az egy korábbi elmélet, amely olykor-olykor feléled, ez egy, azt is mondhatnám, hogy kivezetés az uráli nyelvészetből, vagy finnugor nyelvészetből. Itt engedjenek meg egy mondatot, ugye azt mondom néha, hogy uráli, és azt mondom néha, hogy finnugor. Tudjuk, hogy a történelmi megnevezés finnugor nyelvtudomány és nyelvészet, és 1964 óta, amikor a szamojédokat is bekapcsolták ebbe a körbe, azóta uráli nyelvtudományról beszélünk, tehát a finnugor fölött levő újabb nyelvcsalád, ez az uráli. Tehát mind a kettő tulajdonképpen ugyanazt jelenti, csak az uráli egy kicsit tágabb, és azt 1964 óta használjuk. Ennyi a különbség a kettő között, ugyanazt jelenti egyébként. Vagy hát egy kicsit tágabb az uráli. Nos, kivezetés az uráli nyelvészetből az a fajta kutatási irány, amely azt keresi, hogy vannak-e további nyelvrokonságai az uráli finnugor népeknek. Ez kérem szépen egy érdekes kutatási irány. Ez már a 19. század közepén is felvetődött, Kastrén finn nyelvtudós, aki föltételezte az ural-altáji nyelvrokonságot. Tehát ez volt az a nyelvrokonsági gondolat, amely azért nem tudománytalan feltétlenül, ma nem fogadják ugyan el a mértékadó nyelvészek, de nem tekinthető dilettánsnak, tudománytalannak, tehát azt kutatja nyilván a területi együttélés miatt, erre később ki fogok térni, hogy esetleg az uráli és az altáji népek között, és ugye altájak között találjuk a törököt is, amelyre szintén ki fogok később térni, egy távolabbi nyelvi szempontból is genetikus kapcsolat kimutatható. Ezt az elméletet az 50-es években, a múlt század, tehát az 1950-es években Molnár Erik is megpróbálta feléleszteni, és sokan voltak, akik ennek a képviselői, amikor például, előveszek itt most egy könyvet, és akkor el kell távoznom a mikrofontól, amikor például Sára Péter a magyar nyelv eredetéről másképpen magyar-török rokon szavak szókapcsolatok című munkáját megírta, ebben 1500-ra teszi a magyar-török szóegyezések számát, tudományosan nem lehet ezt alátámasztani. Nyilván nagyon sok török, ótörök jövevény szó van a magyarban, de ezt az 1500-at nem szokták elfogadni. Amikor tehát erről van szó, akkor mintha ezt a vonalat akarnák erősíteni. Folyik a finnugor nyelvek kritikája, vagy hogy is mondjam, a finnugor családfa kritikája belülről is. Ez is egy érdekes kérdés, és erről is nagyon keveset szoktunk beszélni. Kimondottan szakmai alapon, a finnugor nyelvtudomány szakmai alapjain ma vannak néhányan magyar nyelvészek is, akik megkérdőjelezik azt a fajta családfát, amit mi mindannyian tanulunk az általános és a középiskolában. Például a mordvinokat többen szorosabb kapcsolatba teszik a magyarokkal. Hogyha emlékeznek erre a finnugor családfára, akkor ugye a legszorosabb nyelvrokonaink az obi-ugorok, a mansik és a hantik, vagy vogulok és osztjákok, ugye másik néven. A mordvinok nyelvét sokan közelebb teszik a magyarhoz. Ha ez igaz, akkor egy kicsit a családfát át kéne szerkeszteni, de ezt nem fogadják el megint a mértékadó nyelvészek, de nyelvészek és mértékadó nyelvészek, akik ezt a kérdést feszegetik. Tehát van egy ilyesfajta irány is, hogy belülről, minthogyha nem egészen úgy nézne ki a családfa, mint amilyen. Ugyancsak belülről a nyelvtudomány alapjairól indult el a finn Kalevi Vík, aki 1995-ben és 96-ban egy sor publikációban próbálta meg a finn nyelv státuszát meghatározni. Tulajdonképpen kitekint a nyelvészetből, ez egy megint érdekes irány, hogy nem csak nyelvészeti szempontokat vesznek figyelembe, genetikai, antropológiai, archeológiai szempontokat is figyelembe véve, azt mondja, hogy a finnek azok nem jöhettek Ázsiából, a finnek azok sok ezer éve Finnországban vannak. Lehet, hogy a finnugor nyelvcsalád az úgy, ahogy van, rendben van, de az nem úgy történt az a szétvándorlás, ahogy azt a családfa mutatja. Kalevi Víket nem nagyon fogadják el az uráli nyelvészek, de nem tartják teljesen dilettánsnak sem. Igazából megpróbálják így-úgy támadni, de amennyire én látom, ez a fajta kritika egyelőre eléggé erőtlen, és mindenesetre Kalevi Vík nézetei azok úgy tűnik, hogy eléggé belülről kezdik, hogy is mondjam, egy kicsit megingatni a teljesen biztosnak vélt elméletet. A következő típusú elméletek a kontaktus elméletek, vagy nyelvlánc elméletek. Hát ezek azok, amelyekben én tulajdonképpen a legtöbb újdonságot látom. Ugyanis arról van szó, hogy a finnugor-uráli nyelvcsaládot ugyanúgy állapították meg, mint az indoeurópai. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy fölmerülnek bizonyos problémák, a szabályos hangmegfelelések és a szabályos eltérések, ez az összehasonlító nyelvészet alapállása, alapmódszere, szabályos hangmegfelelések vagy szabályos eltérések. Tehát ezeket kell keresni. Hogyha ezeket nem találjuk, akkor onnantól fogva eléggé dilettánsnak szoktuk gondolni, vagy hát amatőr, kezdetleges megoldásnak a nyelvrokonságokat. Ennek alapján alapították meg a világ legtöbb nyelvének rokonságát, így az indoeurópai nyelvek rokonságát is. Tehát aki ezt az elméletet elveti, az tulajdonképpen elveti az indoeurópai nyelvrokonságot is. Ezt azért nagyon fontosnak tartom kijelenteni. Tehát ez bizony egy elfogadott nézet. Azonban ez a nézet valóban régi nézet, és körülbelül a 19. századból indult el, vagy talán már még korábban, és a 20. században lett elfogadott és bizonyító erejű nézet. Vannak új tudományok, ez az egyik a kontaktológia, vagy kontaktus elmélet, amely a szociolingvisztikán, tehát a nyelv társadalmi kutatásán belül, ez most egy ilyen egyszerű lefordítása ennek a szónak, alakult ki. A kontaktológia azt vizsgálja, az nyelvi kapcsolatokat vizsgál. Tehát azt vizsgálja, hogy az egymás mellett élő nyelvek népe hogyan s miként hat egymásra. Ugyanis azt gondoljuk, én is azt gondolom egyébként, de mondjuk én nem vagyok ennek a tudósa, ennek az elméletnek, inkább csak ismertetni szeretném egyszerű módon, hogyha el tudom ezt mondani, vagy ha jól értettem meg. Ugyanis azt gondolják a kontaktológia képviselői, hogy az egymás mellett élő népek nyelvileg sokkal inkább hatnak egymásra, mint a genetikai hatás, tehát az a hatás, ami a leszármazásból jön. Hiszen ha sokáig élünk valakivel együtt, mi is megfigyelhetjük, mi is hasonlunk hozzá nyelvileg. Ez egy közösség esetében is így van. Amikor én itt karaványnyelvről, lingua frankákról beszéltem, ugyanerre gondoltam. Szeretném idézni a kétnyelvűség kutatás, tehát a nyelvi kapcsolatok ugye nagyon gyakran kétnyelvűségen keresztül valósulnak meg, hogy ezt a nyelvet is tudom, azt a nyelvet is tudom. Kicsit ezen is beszélek, kicsit azon is beszélek, aztán az egyiken már nem beszélek, inkább azon beszélek, kevert nyelvűség és egyebek. Nagyon sokféle kétnyelvűség van, ebben most nem megyek bele. De nagyon gyakran a kétnyelvűség az új nyelvi minőséget hoz létre. Új nyelvi minőséget. Van egy magyar nyelvész, már elég régen meghalt, 39-ben halt meg, aki ennek az egész gondolatnak a kiinduló pontja volt, Arany A. László, felvidéki nyelvész, Galánta környékén élt. Ez az Arany A. László mondja egy helyen azt a mondatot, hogy a kétnyelvűség a nyelvi fejlődés mozgatórugója. És ezt nagy előszeretettel szokták ma a szociolingvisták idézni. Nagyon sok mindent jelenthet ez, most félretesszük a kétnyelvűség problémáit, minden esetre azt jelenti, hogy nyelvek találkozásából új nyelvi nyelvek, nyelvváltozatok, nyelvi minőségek jöhetnek létre. Tulajdonképpen ezek a származás elméletek, mint az indoeurópai elmélet, mint az indoeurópai nyelvek elmélete, mint az uráli finnugor nyelvelmélet, nem tudott ezzel mit kezdeni két okból. Az egyik ok, hogy nem volt még kontaktus elmélet, amikor ez az elmélet megszületett. A másik ok pedig az egyre lejjebb esik, én is látom, mert lejjebb fog. Most lehet a jegyzetelésbe pihenni. Na igen. Tehát az egyik az, hogy nem volt meg ez az elmélet akkor még, amikor megszületett a finnugor nyelvelmélet. A másik ok pedig az, hogy nincsenek rá módszerek, hogy ezt történetileg igazából kutassuk. De minden esetre nagyon sok mindent fölvetnek ezek, és kérdések sorát fölteszik. Úgy gondolom, hogy ide tartozik ebbe az elmélet sorba egy történésznek a gondolata, ez pedig ugye László Gyula, aki a kettős honfoglalás elméletét megalkotta. Nem vagyok történész, hogy én ezt nagyon megbírálni vagy megítélni tudjam, de minden esetre, hogyha a kettős honfoglalás elméletében bármi is van, és én azt gondolom, hogy valami abban kell, hogy legyen, akkor ez erős kérdéseket vet föl, nem a magyar nyelv eredetével kapcsolatban, de a magyar nyelv történetével kapcsolatban. Az eredetével kapcsolatban szerintem nem, de a történetével kapcsolatban feltétlenül. Például, hogyha igaz lenne a kettős honfoglalás elmélete, mely szerint ugye 670-ben már itt a Kárpát-medencében magyarok voltak, akkor ennek nyelvi nyomainak kellene, hogy ránk nyelvi nyomai kellene, hogy legyenek, és hogy ezek ránk maradjanak. Ilyenről nem nagyon tudunk, de hát ez is kérdés természetesen. László Gyulának azonban az a gondolata, amikor nyelvláncokról értekezik, tehát azt mondja, hogy, hogy nem nagy nyelvi tömbök vannak, hanem nyelvláncok vannak, akkor tulajdonképpen az előbb emlegetett kontaktus teóriát próbálja meg hát aktualizálni, próbálja meg a történelem oldaláról elfogadtatni. Egy következő gondolat, amely azért fontos, hogy tisztálásunk. A finnugor nyelvelmélet az nyelvészeti elmélet, nyelvtudományi elmélet. A finnugristák nagyon sokszor elmondták, hogy ebből nem szabad a magyarság történetére messze menő következtetést levonni. Más a származás, és más a nyelvelmélet. Ezt ők elég határozottan el szokták mondani, utána elfelejtik és összekeverik a kettőt. De ugyanezt csinálják azok is, akik támadják a finnugor nyelvelméletet, általában mindig ezt a kettőt összekeverik. Pedig tudni kell, hogy valóban a kettő között lehet eltérés, hiszen nyelvi nyelvcserékről tudunk. Ha egy nyelvcsere történik, akkor már is a származás ugye megszakad, vagyis hát a származás megy tovább, és a nyelv megszakad. Tehát ezekre is esetleg gondolni kell, és ezt tisztán kellene érvényesíteni tudni, ha lehetne, de nyilván ezt nem olyan könnyű. Végezetül még egy kutatást, és akkor innen vezettem tovább a gondolatot, ugye, tehát más a származás és más a nyelveredet. Ezt azért érdemes lenne mindig külön venni. Ide vezethető vissza a genetikai kutatás, amelynek ma Magyarországon vannak képviselői, akik ugye azt mondják, hogy nem lehetünk finnugorok, mert mások a génjeink. Csak hogy, ha az előző gondolathoz visszacsatolok, akkor a probléma az, hogy más a származás és más a nyelv. Tehát tulajdonképpen attól még nyugodtan lehetnénk. Mi a vonzó ezekben a nyelvelméletekben, nem nyelvi, mondjuk nyelvi felfogásokban? Hát kérem, az a vonzó, hogy a nyelvtörténet, egy népnek a története, az mindig érdekes. Érdekes, mert a múlt homályába vész, érdekes, mert látványosan semmit se lehet bizonyítani, hiszen nagyon-nagyon régen volt, érdekes, mert egyszerű. A tudománnyal mi a baj? Nem egyszerű. A tudomány az soha nem egyszerű, az mindig nagyon bonyolult, hogyha valaki el akar mélyülni az uráli finnugor nyelvtudományba, akkor ugye ilyen csillagozott példákkal találkozik, meg nyelvi leírásokkal, tehát egy szónak a nyelvi terminológiával való leírása, és rögtön elveszíti a fonalat, és azt mondja, hogy ez olyan bonyolult, hát sokkal egyszerűbb, hogyha szavakat vetünk össze, és az egy kicsit hasonlít, tehát akkor nyilvánvalóan rokonok vagyunk valamilyen más néppel vagy nyelvvel. És a következő baj a tudománnyal, hogy nem mindig tud kommunikálni. Azért is jó talán, hogy most itt vagyunk, és azért akartam ezt a pár gondolatot igazából előre bocsátani, de az időm lassan lejár, úgyhogy szaladok tovább, hogy mit akarok még elmondani. Mik a dilettáns módszerek? A dilettáns módszerek, kérem szépen, és ezek valóban dilettáns módszerek, amikor a szavakkal és a jelentésekkel operálunk. A nyelvi kapcsolatokat ugyanis elsősorban a grammatika, azon belül a hangok szintjén vagyunk képesek igazából bizonyítani. Ezek azok, amelyek jobban ellenállnak az időnek, nem tökéletesen és véglegesen, hiszen a magyar nyelv történetében is történtek hangváltozások, ma is történnek hangváltozások, nem sok, tehát egy generáció életén belül nem sok történik. De azt gondoljuk, hogy ez korábban is így lehetett, tehát a legstabilabb, a leginkább változtathatatlan nyelvi készlet, a hangkészlet és a nyelvtan, a szavak szerkesztés módja. Ha ezekben találunk rokon vonásokat, amelyek nem ugyanazt jelentik, hanem azt jelentik csak, hogy egy kicsit valami elkezd valamilyen irányba változni, de akkor az egész rendszer változik általában. Ez nagyon fontos. Tehát nem egyet találunk, hanem egy, kettő, három, négyet találunk, és azok valami hasonló változáson mennek át, akkor azt kell mondani, hogy gyanakodnunk kell. Szavak esetében nem vagyunk ennyire bizakodóak. A szavak hasonlósága az tulajdonképpen kulturális kérdés. Ha egymás mellett él két nép sokáig, akkor biztos, hogy szókészletet fog cserélni, illetve át fog venni különböző szavakat. Ha ma egy mai fiatalt meghallgat egy magyarul nem tudó ember, akkor azt fogja mondani, hogy a magyar nyelv ugye, hát az angolnak szoros rokona, mert én ebben a szövegben nagyon sok a kolok és a bolyok és a görlök denszelnek a diszkóban. Hát mondhatnánk tovább, de hát nem akarom. Nem igazi mondat volt, de úgy körülbelül azért már értjük, meg úgy körülbelül ismerjük ezt a stílust. Hát erre nyugodtan lehet azt mondani, hogy csak a ragok magyarok. Innentől fogva egyébként ez magyar szövegnek minősül, de hát ezt bocsánatot kérek érte, már azoktól, akik a nyelvvédelemben kifejtenek valamilyen tevékenységet. Kívülről nézve ez angol szöveg, nem? Ez angol szöveg. Na most ugyanígy kell nézni a korábbi magyar nyelvi állapotokat is, hogy azért, mert találunk benne török szót, iráni szót, azért az nem török és nem iráni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. A másik az a jelentésjáték. Szinte mindenki, aki magyar nyelvtörténettel, nyelveredeztetéssel foglalkozik, az a jelentésekkel operál. És azt mondja, hogy van egy ilyen szó a sumérban, és akkor mond egy szót, ami nagyon hasonlít a magyarra. Hát a jelentése nem ugyanaz persze, nagyon hasonlít. Egyébként általában az olvasatoknál elrontják, mert az olvasatoknál a sumér nyelv olvasatai azok rendkívül bonyolultak, és tudományos olvasatok, és ezeket ha naív módon olvassuk, akkor ez nem is úgy van, hanem egészen másként. De én nem vagyok sumerológus, tehát ebben tovább ezen az úton nem akarok menni, csak jelezni szeretném, hogy ezért ez egy tudomány, hogy a sumér égtáblák szövegeit hogyan is kell olvasni. Nem betűhíven minden esetben ugyanis, és ez rendkívül nehéz kérdés. Na mindegy. Szóval, hogyha mai és dilettáns, vagy hát amatőr szemmel ezeket olvasgatjuk, és mai magyar hangsoroknak megfelelő szavakkal próbáljuk meg összevetni, igen nagy a szakadék, és gyakorlatilag a torzítási lehetőség. Jelentésekkel pedig mindent meg lehet magyarázni. Ha az egyik nyelvben ez a szó Istent jelent, a másikban pedig azt jelenti, hogy ajtó, akkor ránéztem az ajtóra, akkor a kettő között kérem szépen egy kis, hogy is mondjam, szellemi frissességgel lehet kapcsolatot találni. Ugye Isten, ajtó, kapunyitás, nyit, tárva, Isten, aki kitárja karját. Szóval el lehet jutni ilyen jelentésekkel. Általában ilyen jelentésekkel szoktam találkozni. Ez nem tudományos eljárás. Ha belemegyünk abba, hogy a jelentések között ilyesfajta kapcsolat, vannak kapcsolatok, tehát nem akarom azt mondani, hogy nincsenek, de ha abba belemegyünk, hogy sok ezer évvel ezelőtt, uram bocsán, 8-10 ezer évvel ezelőtt, ezek között a jelentések között milyen átjárások és milyen jelentésváltozások történetnek, akkor biztos, hogy dilettáns módon fogunk erről a dologról nyilatkozni. Általában ezek a dilettáns módszerek arról is észrevehetőek, hogy az alaktan és a mondattan nem érdekli őket, tehát igazából a nyelvtani szabályokkal nagyon ritkán foglalkoznak, valamint még egy, hogy ellentmondásmentességre törekszenek, vagyis azt mondják, hogy ez így van, ennek így kell lennie, és tulajdonképpen, ha valami ennek ellentmondani látszik, akkor azt kirekesztik a kutatásból. Ezért, amikor néha-néha előfordultam olyan helyen, ahol meg akartak győzni engem valamiről, akkor nagyon érdekes volt, hogy egyszerre akartak meggyőzni a magyar etruszk, az egyiptomi magyar és a sumér magyar, és még a török magyar nyelvrokonságról. De ugye tudjuk, hogy van a kaliforniai egyik indián nép is, azt is a magyarokhoz sorolják újabban, tehát még az is létezik, a penuit indiánok azt hiszem, tehát még az is szóba kerül, és ezt úgy általában egy rendszer keretében próbálják megmagyarázni. Na most ezek között azért elég komoly ellentmondás van, ez csak egy dologgal lehet igazából megmagyarázni, és ez az elméletek non plus ultrája, ez pedig a következő hitkérdése, az első nyelv a magyar volt. Az első nyelv a magyar volt, minden ebből van, tehát akkor innentől fogva elhisszük, hogy egyiptomi, elhisszük, hogy sumér, elhisszük, hogy kaliforniai indián, elhisszük, hogy etruszk és egyebek. Az időm lassan lejár, és nem szabad ezzel visszaélnem. Szeretnék azért egy-két olyan kivezető gondolatot mondani, ami belülről, a magyar nyelv szerkezete felől vet föl kérdéseket, és ezek a befejező gondolataim lesznek. Ha valaki azt gondolja, hogy a magyar nyelv története tökéletesen ki van kutatva, nyilván az is téved. Tehát, hogyha belülről indulunk el a magyar nyelv felől, akkor is találhatunk nagyon érdekes dolgokat, és hogyha valakit érdekel ez a kutatás, érdemes ezzel foglalkozni. Ezek pedig a következő dolgok. Egyrészt etimológiáink, tehát a magyar nyelvű etimológiák, azok nem tökéletesek. Hogyha valaki a történeti etimológiai szótárt nézi meg, amelyet 1967 és 76 között jelentettek meg három kötetben, ahhoz képest már a német változat, amely a 90-es években jelent meg, sok-sok új etimológiát tartalmaz. Tehát ha valaki etimológiára szánja a fejét, akkor szíveskedjék először a német változatot olvasni, mert abban sokkal frissebb anyag található. És ha majd lesz 10-20 év múlva egy újabb etimológiai szótár, akkor bízhatunk benne, hogy abban újabb és újabb etimológiák lesznek. Ez az egyik. A másik, amelyre a tudományos nyelvészek azt mondják, hogy nem tudomány, de én azonban azt gondolom, hogy valami van, ez a 19. század közepén megszakadt belső nyelvkutatás, félek kimondani a szót, mert már ez önmagában, hogy is mondjam, törvénysértésnek minősül, ez a gyökelmélet. A gyökelmélet a Fogarasi János féle elmélet, amelynek az a lényege, hogy vannak szógyökök a magyarban, és ezek ugye jelentésekkel és szabályos hangmegfeleltetésekkel kezdtek el burjánzani, és ezekből lettek a nagy szócsaládok, ő 750 ilyen gyököt tart számon. A mai etimológiák ezt nem veszik figyelembe, ezt az elméletet. Azt mondják, hogy Fogarasi naív volt azért, mert jelentésekkel játszott, és egyebek. De ha valaki megnézi a Fogarasi szótárt, ez a Cucor Fogarasi szótár 1870-es évek, ha valaki megnézi, mégis nagyon sok érdekes dolgot tapasztal, és lehet, hogy nem érdemes az egészet csutba vágni, az egészet kidobni és az egészet meghaladottnak tekinteni, hanem valamit ezzel kezdeni. Nehezen tudunk ugyanis a magyar nyelvben ma statisztikailag meglévő bizonyos jelentésekkel mit kezdeni. Azt mindannyian tudjuk, hogy a magyar nyelvtan alapvetően egy latin grammatika mintájára született, ugye, mint az európai nyelvtanok többsége, csak hát ugye egy a probléma, a magyar nem indoeurópai nyelv. Ezt nagyon sokan észrevették. És ezek, akik ezt észrevették, Hamvas Béla, Karácsony Sándor és még sokan mások, azok tulajdonképpen egy nagyon érdekes dolgot fogalmaztak meg. Azt mondták, hogy belülről kéne a magyar nyelvet leírni, választ adni olyan kérdésekre, hogy miért sok a hangutánzó szó, miért sok az ikerszó a magyar nyelvben. Rengeteg az ikerszó, nem csak a magyarban, a szlovákban is sok egyébként, de általában az ázsiai nyelvekben, de már Nyugat-Európában nem sok. Tehát az ikerszó miért sok? Miért sok az úgynevezett kerek szó, tehát a megfordítható szó, apa, anya, ami ugye görög, ami oda-vissza van. Hát ezek között vannak újak is persze, azok nem érdekesek, a régiek miért vannak viszonylag nagy számban. És még hasonló kérdéseket lehetne állítani, ezeket Fogarasi és Cucor, de Fogarasi írta ezt a részt, ebben a szótárban, a Cucor-Fogarasi szótárban leírták. Tehát biztos, hogy vannak ilyesfajta kutatási lehetőségek is. Mivel időm lejárt, zárszóként igazából csak azzal szeretnék önöktől búcsúzni, hogy a magyar nyelv az egy nagyon érdekes nyelv. Valószínűleg nem a világ ős nyelve. Valószínűleg nem különleges nyelv, mert a nyelvész számára minden nyelv különleges. Minden nyelv érdekes, és minden nyelv különleges. A magyar nyelvnek valószínűleg történetileg is voltak kapcsolatai, nem csak ma vannak erős kapcsolatai, interkulturális kapcsolatai. Ezeket ma nem biztosan tudjuk kutatni, lehet, hogy soha nem fogjuk kutatni, de hogy ezek befolyásolhatnák a magyar nyelv történetét, ebben azért azt gondolom biztosak lehetünk. A magyar nyelv egy érdekes nyelv, azért érdekes nyelv, mert az uráli finnugor nyelv elmélet szerint is már legalább 3000 éve önállóan fejlődik, plusz az interkulturális kapcsolatok. Nagyon kevés európai nyelv tudja ezt magáról elmondani, ezt az ősiséget. A magyar nyelv nagyon érdekes, mert úgy tűnik, hogy történetileg és jelen szempontból is konvergens fejlődést mutat. Történetileg a konvergencia azt jelenti, hogy nem nagyon változott. Halotti beszédtől napjainkig egészen biztosak vagyunk benne, hogy nem nagyon változott, kicsit változott. És területileg sem igyekszik szétesni, mint más nyelvek, mert Brassótól Nyitráig, tehát a Zobor aljáig mindenki megérti a másikat tökéletesen. Ez még ennél kisebb nyelvek esetében sincs így, nagyobb nyelvek esetében egyáltalán nincs így. Tehát a magyar nyelv, ennek egyik oka valószínűleg a tipológiai sajátossága a magyar nyelvnek. Tehát a magyar nyelvben vannak érdekességek, vannak olyan jelenségek, amelyeket lehet, hogy hangsúlyoznunk kéne, és hadd engedjenek meg, hogyha már szkeptikusok körében ülök, egyetlen egy szkeptikus fölvetést, és tulajdonképpen ezzel fogok önöktől elbúcsúzni. Ez a szkeptikus fölvetés, a szkeptikus ugye az realista. A szkeptikus felvetés pedig a következő lesz, hogy a magyar nyelv, mivel nagyon régi nyelv, mivel nagyon konvergens fejlődés mutat, amit én elmondtam, mivel nagyon érdekes kategóriákban statisztikailag jobban van reprezentálva, mint más nyelvek, ezért én azt gondolom, hogy a magyar nyelvnek bizonyos kategóriái közelebb állnak a nyelvkeletkezés pillanatához, amit egyébként ősi ismétlések jelentenek, ikerszók és hangutánzás jelent. A magyar nyelv ebben elég közel áll, tehát egy érdekes, kutatandó és talán még sok meglepetést rejtegető nyelv, de azért óvaintek mindenkit attól, hogy holnaptól a sumérrel, az etruszkal, a maurival és egyebekkel rokonítsa szépséges nyelvünket. Köszönöm a figyelmüket!